Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kántor Viola. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. A közel-keleti konfliktusok, valamint az orosz-ukrán háború és a béketárgyalások legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy visszautasította az Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásáról szóló Vox 2025-öt ért kritikák hangnemét Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott interjúban, Domanics András összefoglalója.
Ha az Európai Unió tagországaiban tartanának népszavazást Ukrajna uniós csatlakozásáról, az országok többségében, de lehet, hogy mindben nemet mondanának az emberek, pontosan úgy, mint Magyarországon, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában.
A bizottság tévúton jár, ők azt gondolják, hogy az emberek nélkül is lehet hozni egy egész Európa sorsát meghatározó fontos döntést. Ebben tévednek. Az ukrán tagság nem fog megtörténni. Most megállította Magyarország, hiába mondják, hogy nem veszik figyelembe, kénytelenek, nem tudnak bennünket átugrani, nem tudnak bennünket kikerülni, biztos lesz majd ravaszkodás, de a valóság az, hogy a végén semmiképpen nem lehet az európai emberek akarata ellenére felvenni Ukrajnát, és amire odaérünk, már nem leszünk egyedül.
A miniszterelnök egyúttal visszautasította a Vox 2025-öt ért kritikák hangnemét.
Ugye Magyarországon vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy a többi embert sértegetni az helyes, vagy elfogadható, vagy ha jól esik nekik, akkor megtehetik. Tehát gúnyolódni 2.300.000 ember szavazatán és véleményén szerintem nem helyes dolog. Szerintem még a Tisza párt, vagy akármilyen tehetséges zenész sem teheti meg, aki véglénynek nevezi mondjuk a kormánypártokat, illetve a Vox 2025-ön résztvevő és így kormánypártinak minősített embereket. Szóval így nem lehet beszélni egymással. Erre sem tehetség, sem fiatalkor, sem politikai ambíció, nem ad alapot. Tehát azért ezeket vissza kell utasítani, meg kell védenünk egymást, a normális embereknek, a becsületes, egymásnak tiszteletet megadni akaró embereknek, meg kell védenünk egymást, ezért beszélek én is erről itt most élesen. Na, hát azért álljon meg a menet.
A külföldi kritikák oka, hogy befolyásolni akarják a magyar közvéleményt, jegyezte meg a kormányfő.
Mert a brüsszeli bürokraták azzal a sok pénzzel, amiük van, amiből egyébként Magyarországra folyamatosan küldenek politikát befolyásoló céllal hatalmas összegeket, ezzel is foglalkozunk el még a nyáron, vagy ősz elején. Tehát azt gondolják, hogy rengeteg pénzzel, amivel rendelkeznek, az a diplomáciai befolyással, amivel rendelkeznek, az a média erővel, amivel rendelkeznek, és az egyes országban meglévő megbizottjaik, helytartóik segítségével, ez esetben magyarországi helytartói segítségével alapvető változást tudnak elérni egy-egy ország belpolitikai viszonyaiban. Tehát Brüsszel nem szokta béka alá rejteni, hogy neki egy-egy parlamenti tagállami választásban érdekei vannak.
Orbán Viktor szerint Brüsszelnek már kész forgatókönyve van a magyar kormányváltásra.
A Tisza párt csinált egy pártnépszavazást, ahol a 60%-a résztvevőknek, ezek nyilván az ő híveik, azt mondták, hogy ők támogatják Ukrajna csatlakozását. Tehát le van gyártva a terv, a termék. Kell csinálni egy másik nagy pártot a kormányzó párt mellé vagy helyett. Azon meg kell nyeretni a választásokat, és utána a Brüsszelben hozott döntéseket végre kell velük hajtatni. Ez ilyen egyszerű, mint a fajék.
A miniszterelnök beszélt arról is, hogy Ukrajna folyamatosan hajt végre titkos szolgálati akciókat Magyarországon, nem csak a politikusok irányában, hanem az értelmiségi, az alapítványi, a gondolatformáló körökben, a média világában is. Domanics András, Inforádió, 88,1.
A Migráció Kutatóintézet elemzése szerint Európa példátlan összefogással fogadta az ukrajnai háború menekültjeit 2022 elején. A konfliktus azonban elhúzódott, az ukránok európai tartózkodása meghosszabbodott, és egyre többet hallani a szolidaritási fáradtságról Európa szerte. Kalapos Mihály Gönczi Róbertet, a Migráció Kutató Intézet elemzőjét kérdezte.
2022. februárja, vagy a háború eszkalációja óta, különösen azóta, mióta az Európai Unió bevezette, ez ugye szinte rögtön megtörtént február 24-e után az átmeneti védelmi irányelvet, aminek a keretei közt rendkívül egyszerű menekülteknek Ukrajnából a bevándorlás, hiszen automatikusan érvényes rájuk minden kollektív védelmi jog, így például a lakhatás, munkavállalás, oktatás, egészségügy. Ennek a keretei közt példátlan menekült hullám érkezett Ukrajnából, a második világháború óta nem láttunk ilyen magas számokat, ez 5,2–5,4 millió fő közé tehető. Ugye ezek főként nők és gyermekek, a férfiak azok alapvetően az országban maradtak. Ez a magas szám, ez körülbelül meg is maradt, tehát nem állapítható meg egy gyors visszatérési folyamat, miközben ugye a lakosság részéről pedig érkezik egy folyamatos szolidaritási fáradtság, ami egy támogatás csökkenéssel is jár. egyre apad a lelkesedés a lakosság részéről, de ez alapvetően egy nagyon gyakori társadalom tudományos jelenség. Tehát ez nem Ukrajna specifikus, ez minden ilyen hosszan elhúzódó menekült válság esetén megfigyelhető szerte a világon.
Milyen jövő vár az európai országokban rekedt ukrán menekültekre? Mennyire tudtak egyébként ők beilleszkedni?
Az ukránok rendkívül gyorsan be tudtak illeszkedni, ugyanis jellemzően ők más az Európai Unióval szomszédos régiókhoz képest magasabban képzett érkezők, magasabban képzett menekültek. Egy 2023-as felmérés szerint például az ukránok 40%-a azonnal munkát talált. Ez egyes országokban 50%-nál is magasabb, tehát ez egy átlagadat volt, amit mondtam, és azt lehet megállapítani, hogy ha 2 évvel ezelőtt ezek az adatok voltak jellemzőek, akkor nagy valószínűséggel 2025-re ezek a számok tovább növekedtek, tekintve egy általános munkaerőhiány figyelhető meg az európai kontinensen. Ami viszont szükséges megállapításra, az a visszatérés aránya. A visszatérés aránya az fokozatosan csökken. Németországban készítettek egy felmérést erről, ahol megállapították, hogy mindössze 34%-a térne vissza azoknak a menekülteknek, akik Németországban tartózkodnak, miközben azok, akik semmi áron nem térnének vissza, az ő számuk is magasabb a visszatérőknél, ők 37%-on vannak, és nyilván ez a szélsőséges adat, tehát vannak olyanok, akik ennél visszafogottabban értékelik a helyzetet, hogy mondjuk amikor a béke megvalósul, vagy akár még a béke megvalósulása előtt is. Tehát azt lehet látni, hogy eltörpül azoknak a száma, például Németországban, akik inkább visszatérnének, mint maradnának. Ez azért is lehet problémás, ugyanis az integrációt egyelőre nem sikerült megoldani, ez egészen addig nem is lehet megoldani, míg az átmeneti védelmi irányelv érvényben van, de nem lehet tudni, hogy ennek kivezetése mikor lenne időszerű, hiszen a háború tovább tart, és mindeközben a lakossági szolidaritás az folyamatosan csökken, míg 2022-ben az unió felmérése szerint 88%-a támogatta az Európai Uniós lakosságnak az ukrán menekültek folyamatos támogatását, ez évről évre csökken, 2024-ben legutóbb például 71% volt, és véletlenül ez csökken az idei évben is. Egyre több politikai szereplő vállalja fel aktívan azt, hogy ők nem feltétlenül támogatnák azt, hogy az ukrán menekültek további szociális támogatásokat kapjanak. Erre egy jó példa volt a lengyel elnök választás, ahol minden egyes jelölt azzal kampányolt, még a centrista vagy liberális jelöltek is, hogy csökkenteni kéne az ukránoknak járó szociális támogatásokat.
Gönczi Róbertet, a Migrációkutatóintézet elemzőjét hallották. Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja feloldotta a paksi bővítéssel kapcsolatos szankciókat, jelentette be közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Domonics András összefoglalója.
Joe Biden amerikai elnök adminisztrációja számos olyan intézkedést hozott, amivel nehéz helyzetbe akarta hozni Magyarországot, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az Egyesült Államok előző vezetése novemberben szankciós listára tette az orosz Gazprom bankot, amely sajtóhírek szerint a Paks 2 beruházást is érintette. Szijjártó Péter közben április elején bejelentette, hogy a Rosatom az oroszországi üzemében elkezdte gyártani a Paks 2 egyik legfontosabb részét, az egyik készülő blokk reaktortartályát. A miniszter mostani videóüzenetében arról beszélt, hogy Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja barátként tekint Magyarországra.
Nem ártani akar Magyarországnak, hanem segíteni. Ez történt most is, amikor a korábban bosszúból meghozott intézkedést eltörölték, vagyis korábban Biden elnök adminisztrációja által már az elnökválasztási vereséget követően hozott szankciós intézkedést, amely Paks építésének ellehetetlenítéséről szólt. Most gyakorlatilag visszavonták. Ezzel újra lehetővé vált, hogy felpörgessük a munkálatokat.
Szijjártó Péter hozzátette, a Paks 2 atomerőmű biztosítani fogja Magyarország hosszú távú energiaellátás biztonságát. Megjegyezte, mivel ma a nukleáris energia a legolcsóbb fenntartható energiaelőállítási mód, ezért hosszú távon a rezsicsökkentés eredményeit is fent tudják tartani. Domonics András, Inforádió 88,1.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Átvette Lengyelországtól az Európai Unió tanácsának soros elnökségét Dánia. Kalas Vivien, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének főreferense a Lengyelország által elért eredményekről és Dánia célkitűzéseiről is beszélt az Inforádiónak, Varga Mónika interjúja.
Lengyel elnökségnek a fő célja az volt, hogy biztonságosabbá tegye Európát. Itt ez több dimenzióban értelmezhető, és ez az eredményeken látszik is. Egyrészt a védelmi ipar fejlesztése, európai védelmi ipar fejlesztése. Ehhez kapcsolódóan ez az egyik legfontosabb eredmény, az az úgynevezett safe eszköz létrehozása. Ezt a tanács fogadta el, ez egy 150 milliárd eurós hitelkeretet jelent, amelyet elsősorban az uniós tagországok hívhatnak le a saját védelmi iparuk, illetve hadseregük fejlesztése és megerősítése érdekében. Ugyanakkor ezt a safe eszközt kiterjesztették más harmadik országokra is, így például Ukrajnára is, tehát Ukrajna is élhet ezzel a pénzeszközzel. Ugye ez egy másik olyan pont, amit mondanék, mint lengyel elnökségi eredmény, hogy Ukrajna támogatását egyrészt fenntartották, másrészt sikerült egy újabb eszközzel bővíteni. Valamint Ukrajnához kapcsolódóan még azt emelném ki, hogy a júniusi Európai Tanács ülésen 26 tagország elvi állást, foglalást tett azzal kapcsolatban, hogy elindulhatnak majd Ukrajnával a csatlakozás tárgyalások. Amit még kiemelnék, az a migráció témája. Itt két dolgot emelnék ki. Az egyik az a lengyel gyakorlat, ami a menedék jog iránti kérelmek benyújtásának ideiglenes felfüggesztését tették lehetővé. Itt Lengyelország a saját példája miatt lépte meg ezt a lépést, nyilván Belarusz határon nagyon sok bevándorló érkezett Lengyelországba. Ezt akkor teszik lehetővé, vagy tennék lehetővé, hogyha más ország instrumentalizálja a bevándorlókat, tehát kifejezetten politikai célok miatt akar egy ország a bevándorlókon keresztül valamilyen nyomást gyakorolni egy másik országra, vagy éppen kárt okozni uniós országnak. Ezt a lépést az Európai Bizottság jóvá hagyta a Lengyelország részéről, úgyhogy ez precedens teremthet, tehát alapot szolgálhat más országoknak is, hogyha ilyen nagy nyomással szembesülnek a külső határaikon, akkor ezzel az eszközzel is lehet védekezni. Illetve, amit még a migráció területén kiemelnék, az szintén a legutóbbi Európai Tanács ülésem, 27 tagország jóvá hagyta a bizottságnak azon javaslatát, amely a visszaküldések felgyorsítását, illetve a hatékonyságuk növelését tenni lehetővé.
A migráció áll a középpontjában a július 1-től hatályos dán uniós elnökségnek is. Mit szeretne elérni Dánia a menekültügyi politika terén?
Dániának is a külső határok védelme, illetve megerősítése az a legfontosabb prioritás a migráció területén. Ezen belül új eszközök kidolgozását szeretnék elindítani, inkább úgy mondanám, nem is biztos, hogy lezárni itt a fél év alatt, és ilyen új eszköz, például a már említett Európai Bizottsági Javaslat, amely a visszaküldéseket gyorsítaná fel, azon belül pedig a visszatérési központok létrehozása, ezt minden uniós tagország egy általa választott, és természetesen kölcsönös megállapodás útján kialakított központokról van szó, harmadik országokban lehetne ezeket a központokat létrehozni, és oda azokat az embereket, akik jogszerűtlenül tartózkodnak az unió területén, tehát már elbírálták a kérelmüket, és azt állapították meg a hatóságok, hogy nem jogosultak a menedék kérelemre, akkor van egy olyan hely, ahova biztosan vissza lehet küldeni ezeket az embereket. Ez az, amit Dánia szeretne véglegesíteni.
Mi a dán elnökség többi prioritása?
Két prioritást határozott meg általánosságban az elnöksége idejére, az a biztonságos, valamint versenyképes és zöld Európa. A védelempolitikához kapcsolódóan védelmi kiadások növelése, illetve hát a lengyel elnökség munkájának a folytatása. Ukrajnával kapcsolatban a csatlakozási folyamatot szeretné előmozdítani, elkezdeni a csatlakozási tárgyalásokat, valamint amit kiemelik, és ez talán Magyarország számára is fontos lehet, az a következő 7 éves költségvetési keretről szóló tárgyalások folytatása, és azon belül pedig a kohéziós politika jövőjéről szóló viták elkezdése, lezárni ezt biztosan nem tudja, én úgy gondolom itt a 6 hónap alatt.
Milyen célja van a Soros elnökségnek? Miért fontos ez az intézmény? Van ennek valós súlya? Hát azért itt most említett eredményeket, tehát úgy tűnik, hogy azért van.
Igen, nagyon nehéz a mindenkori Soros elnöknek kézzelfogható eredményt elérni, mert a 6 hónap kevés arra, hogy az Unióban bármi jogszabályokat elfogadjanak, hiszen nagyon lassan haladnak a dolgok. Olyan esetben láthatunk kézzelfogható eredményt, amikor egy 1-2 éves tárgyalási folyamatot, szakaszt sikerül lezárni az adott 6 hónapban, fél évben, és akkor az az adott Soros országnak a kézzelfogható eredménye. De ugyanakkor én úgy gondolom, hogy van jelentősége ennek az intézménynek, mégpedig az, hogy ugyan a Soros elnöknek az unió érdekeit, értékeit kell képviselnie és szem előtt tartania, viszont minden Soros elnöknek vannak saját nemzeti prioritásai, ami saját maga számára fontos, és ezt minden Soros elnök igyekszik elrejteni, vagy belecsempészni az elnökségi programjába. Mondok egy példát, Magyarország esetében ez a demográfia kérdése volt. Ez a kérdés nem annyira volt fontos az Európai Unióban, még mindig nagyon háttérbe van szorítva, de Magyarország számára fontos volt ez a kérdés, és sikerült azt elérni, hogy közösségi szinten és kicsit jobban foglalkoznak ezzel, és talán valamilyen fajta együttműködés elindul. Ezt mondanám a Soros elnökség egyik fő jelentőségének, hogy minden tagország, amikor rákerül a sor, akkor kicsit a saját nemzeti érdekeit előrébb tudja mozdítani uniós szinten.
Kalas Vivient, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének főreferensét hallották. Több légi csapást is mért ukrán célpontokra Oroszország, és a front számos szakaszán támadnak. Demko Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetője szerint elindult az oroszok nyári offenzívája. Úgy látja, Moszkvának jelenleg nem érdeke a békekötés, de elképzelhető, hogy az amerikai elnök hamarosan elveszti a türelmét. Varga Mónika interjúja.
Megindult az orosz nyári offenzíva, és láthatóan igyekeznek a front teljes szakaszán támadni. Ez nem azt jelenti, hogy minden egyes kilométeren támadnak, de Zaporizsjétól fel Szumijig orosz támadások sorozata folyik, amivel túlterhelik a meggyengült ukrán haderőt, hiszen Ukrajna nem tud annyi embert bevonzani a seregbe, mint amennyit Oroszország, tehát egy folyamatosan növekvő orosz számbeli fölényről is beszélhetünk. Tehát ez az elhúzott front, ez alapvetően Oroszországnak kedvez, és egy gyorsuló előretörést láthatunk. Persze ez a gyorsuló előretörés az ukrán drón alakulatok kiválósága miatt, ez is nagyon lassú, tehát jóval lassabb annál, mint amit a drónok világa előtt várhattunk volna, de felgyorsult mindenképpen a korábbiakhoz képest.
Mi lehet Oroszország célja? Mert a Kreml most már folyamatosan olyan területi igényeket fogalmaz meg, amik túlmutatnak a már megszállt régiókon. A Washingtoni Hadtudományi Intézet például a legfrissebb jelentésében úgy fogalmaz, hogy Moszkva kijelentései azt bizonyítják, hogy az ukrán állam megsemmisítését és az ukrán nép leigázását tervezi.
Az mindenképpen látható, hogy Oroszország magabiztosabb, mint korábban, és ennek oka az a katonai helyzet, amit felvázoltam. De Oroszország ettől még nem képes Ukrajna teljes területének elfoglalására, nem képes az ukrán állam felszámolására, ez egész egyszerűen nincsenek meg az orosz kapacitások. Tehát lehet egy ilyen orosz cél, de ez az orosz cél nem lenne reális. 6-700 ezer között van az orosz katonák száma most Ukrajnában. Ez egész egyszerűen nem elégséges teljes Ukrajna megszállására, Ukrajna legyőzésére, hiszen a most megszállt területeken is van gerilla ellenállás, ennek a sokszorosát képzeljük el, minél nyugatabbra kerülnének az orosz csapatok. Tehát ha Oroszországban tényleg van ilyen elképzelése, akkor az illúzió, de lehet az is, hogy pusztán a létszet emelik, ahonnan majd vissza lehet lépni. Ez nagyon fontos látni, hogy még Zaporizsia, Herszon és Donyec megyét sem szállták meg teljesen, ugye Luhanszknak gyakorlatilag a teljes területe orosz kézben van, illetve a Krimnek. Tehát még a elcsatolt területeket, a hivatalosan elcsatolt területeket sem szállták meg. Harkiv, illetve Szumi megyébe vannak még oroszok által megszállt területek, illetve nagyon pici rész Mikolajev megyéből. Tehát itt még három másik megyéből is van orosz kézen terület, de ezek nagyon-nagyon aprók százalékosan. Tehát arra mindenképpen lehet számolni, hogy Oroszország képes további területeket meghódítani. Ez a nyári offenzíva talán ősz szeptember-októberig elhúzódó nyári offenzíva keretében, akár sok ezer vagy több ezer négyzetkilométert is, de nem látszik az, hogy Ukrajna teljes megtörésére képes lenne ez az orosz haderő. 2025-ben biztos nem, de 2026-ban vagy utána sem látok ilyen orosz képességet. Az más kérdés, hogy Ukrajnára mérhet olyan katonai vereséget Oroszország, ami Ukrajna számára igen negatív, kompromisszumos fegyverszünet megkötésére kényszerít. Én azt gondolom, hogy amit Oroszország legtöbb, amit Oroszország elérhet, az a georgiai, az a grúz modell, azaz egy semleges NATO és EU csatlakozásra esélytelen ország, aminek a jelentős területe orosz megszállás alatt van, de nem az egész ország.
Úgy fogalmazott, hogy a katonák tekintetében az utánpótlás Oroszország számára jóval inkább biztosított. Hogy bírják fegyver és lőszer utánpótlással? Itt is Oroszországnak van előnye?
Oroszországnak mindenképpen van egy olyan előnye, hogy van egy saját hadipar, ami szinte minden tekintetben ki tudja szolgálni az orosz haderőt, illetve van két nagyon fontos partnere, Észak-Korea és Kína, amely jelentős segítséget ad. Észak-Korea az konkrét katonai segítséget is ad, lőszert is, meg fegyvert is, Kína pedig kettős felhasználású eszközöket, ugye korábban ott volt Teherán. Tehát Oroszország sincs egyedül, ráadásul az orosz hadipar is nagy. Ez nem azt jelenti, hogy Oroszország ne veszítene meg mindig többet, nagyon sok eszköz kategóriában, mint amit elő tud állítani. Azért azt látjuk, hogy Oroszország a Szovjetunió idejében felhalmozott készleteit használja. Tehát van egy orosz előny, de ez az orosz előny, ez nem tud tartós lenni hosszú távon, hiszen a Szovjetunió alatt felhalmozott készletek előbb-utóbb elfogynak, vannak olyan kategóriák, amikben már tényleg a nagyon régi eszközöket ássák elő, hozzák rendbe, például a harckocsik, ez vannak olyan kategóriák, amiben még több eszközük van, például a csöves tüzérség, de minden kategóriába fogynak az orosz készletek. Én azt látom, hogy Oroszország fent tudja ezt a háborút tartani akár évekig is, Ukrajna meg valószínűleg nem tudja fenntartani még a nyugati segítséggel sem, de ez nem azt jelenti, hogy túlnyomó lenne az orosz fölény minden területen.
Mi történik most a diplomácia terén, mintha a béketárgyalások megrekedtek volna?
Az látható, hogy Oroszország nem akar most békét, hiszen katonailag jobban áll, de nem akarja teljesen elidegeníteni a Trump adminisztrációt sem, ezért Oroszország egy hinta politikát folytat, a tárgyalásokat nem zárta le, ugye Isztambulban lesznek újabb fordulók, de semmilyen konkrét engedményre nem hajlandók. Néhány gesztuson túl, mint a halottak kicserélése, ami nyilván Oroszország kezében sokkal több ukrán halott van, a foglyok kicserélése. Tehát ilyen gesztusokat tesz Oroszország, de egyébként minden téren inkább erősíti a hadjáratot. Ugye ennek a legjobb példája a légi hadjárat, amit Ukrajna ellen folytatnak, és sokkal keményebb, mint korábban. Tehát egyensúlyozik Oroszország, hogy ne veszítse el teljesen Donald Trumpot, de egyébként látható az amerikai álláspont keményedése. Tehát az oroszok lehet, hogy bele fognak futni egy olyan pontba, amikor már a Trump kormányzat is elveszti a türelmét.
Demko Attilát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetőjét hallották. Akadoznak az Ukrajnának szánt amerikai fegyverszállítások. A Fehérház kedden közölte, hogy több szállítást is felfüggesztenek az Egyesült Államok érdekeinek védelmében. Kalapos Mihály mondja a részleteket.
Az Egyesült Államok elsősorban a precíziós fegyverek átadását állította le, mondta az Inforádiónak nyilatkozó biztonság- és védelempolitikai szakértő.
Ukrán szempontból itt a légvédelmi rakéták szállításának felfüggesztése fontos, ugye ez már eddig is csúszott egy jelentős mennyiségben, hiszen Izrael-Irán elleni támadás előtt már egy nagyobb adag légvédelmi rakétát az Egyesült Államok átcsoportosított, tehát az eredetileg Ukrajnának szánt eszközöket közel-keleti amerikai bázisok védelmére, azok légvédelmének megerősítésére annyitották át. Itt a legfontosabb értelemszerűen az amerikai Patriot rakéta, ami a jelenleg az ukrán légvédelem által használt eszközök közül lényegében egyedül tudja megsemmisíteni, elfogni a nagyobb lőtávolságú ballisztikus rakétákat.
Ebből világszerte kevés van, 5 millió dollárba is kerülhet egyetlen darab, mondta Kaiser Ferenc.
Szintén fájó pont lehet a Hellfire rakéta szállításának felfüggesztése, ez az egyik legelterjedtebb nyugati páncéltörő rakéta légindítású, tehát ezt repülőgépekről és helikopterekről is lehet páncélos célok megsemmisítésére használni. Ezt mondjuk ki lehet váltani drónokkal. A váról indítható Stinger légvédelmi rakéták is felkerültek erre.
Ezek kifejezetten hatékonyak az orosz drónok ellen.
Ami még ukrán szempontból kellemetlen, az a 155-ös tüzérségi gránát, amit a különféle nyugati ágyú tarackokhoz használnak elsősorban. Az ukrán tüzérség hozzá kell tenni a felpörgött európai lőszergyártás miatt kevésbé, mint egy vagy két éve, de azért még mindig kevesebb gránátot tud kilőni, mint az orosz. Tehát nyilvánvaló, hogy az oroszok számára összességében az az amerikai bejelentés kifejezetten kedvező, és véletőleg arra sarkalja Moszkvát, hogy fokozza az ukrán elleni támadásokat.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense elmondta azt is, hogy az orosz előrenyomulás felgyorsulhat.
Luhansk megyét most már lényegében teljesen el is foglalták, Dnyipro megyébe is betörtek az orosz csapatok, tehát Moszkva igyekszik a lehető legtöbb területet elfoglalni, az ukránok pedig kétségbe esetten védekeznek. Az európaiak, amit tudnak, igyekeznek kiváltani. A brit kormányzat rögtön jelezte, hogy a brit szállítások nem maradnak el. Nyilván ez volumenében kisebb, mint az amerikai, de szintén jelentős, vélhetőleg a német, francia támogatás sem csökken. És nagy kérdés egyébként, hogyha az európaiak megveszik ezeket a fegyvereket, tehát fizetnek érte az amerikaiaknak, vajon Washington akkor sem fogja ezeket átadni.
Kaiser Ferenc hozzátette, a mostani amerikai döntéstől még nem fog összeomlani az ukrán védelem.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Szatmári Katalin, a műsorvezető Kántor Viola volt. Viszont hallásra!